Leányom, ó, ó, leányom, ó, és a drága kis aranyoskáim, hova lettek a kis aranyok? Ó, leányom, ó, én keresztény aranyaim, jogot kérek, törvényt, aranyaim, jaj, a leányom. Shakespeare, a velencei kalmár. Most hát bízzuk a száz urakra, meddig áldogálnak még az ablaknál, kielégítetlen kíváncsisággal is, mikor térnek vissza az asztalhoz, félig kielégített étvágyuk hívó szavára. Mi pedig menjünk tovább, és vessünk egy pillantást. A yorki izsák sokkal, de sokkal zordabb börtönébe. A szerencsétlen zsidót belökték a vár egyik pince tömlöcébe, amely csöpögött a nyírkosságtól, hiszen az árok fenekénél is mélyebb szinten volt. Világosság csak egy-két szellelőlyukon hatolt be, ezek meg olyan magasan nyíltak, hogy a fogoly nem tudott kinézni rajtuk. Ezeken a nyílásokon még délben is csak halványan derengő világosság szűrődött be, amelyet vak sötétség váltott fel már olyankor, amidőn a kastély többi része még messze volt attól, hogy az áldott napfénynek búcsút mondja. A tömlött kopár falain láncok és békjók rozsdásodtak, ezek biztos borzalmas történeteket mesélhettek volna régebbi foglyokról, kiknek szökésétől kellett tartani. Az egyik bilincs vaskarimájában két korhadó csont lógott alá. Alig, hanem egy emberi lábszár maradványai. Úgy látszik, ennek a fogolynak az volt a sorsa, hogy itt pusztuljon a tömlöcben, és még a csontjai is bilincsben porladjanak el. A kísérteties helyiség végében nagy tűzhely terpeszkedett, tetején rostéllyal és rozsdás keresztvasakkal. A tömlöc borzalmas képe erősebb szívű embert is megrémített volna, de izsák, meg kell mondani, most a veszedelem közvetlen közelségében valahogy sokkal nyugodtabban viselkedett, mint korábban, amikor még távoli és megnevezhetetlen bajoktól rettegett. Vadászok mesélik, hogy a nyulat sokkal jobban gyötri a félelem, amíg a kopók kergetik, mint abban a percben, amikor már a fogai közt vergődik. Alig, hanem a zsidók is annyi alkalommal, és olyan gyakran voltak a félelem martalékai, hogy szinte felkészültek mindenfajta erőszakra, amellyel sorsuk lépten nyomon fenyegette őket. Így azután, ha csak ugyan bekövetkezik a baj, nem éri őket teljesen készületlenül, és nem jár azzal a meglepetéssel, amely minden rémületben a legbénító. Nem ez volt az első eset, hogy Izsák ilyen veszedelmes helyzetbe került. Voltak tapasztalatai, amelyekre támaszkodhatott. Remélte, hogy miként a múltban is nem egyszer, most is kiszabadul a madarász tőréből. De erőt adott neki népének hajthatatlan makacsága is. Az a szilárd elhatározás, hogy inkább elszenved minden kínzást, sem hogy engedjen az erőszaknak, és teljesítse zsarnokai akaratát. A passzív rezisztencia, a tűrő, tétlen ellenállás, e hangulatában üldögélt Izsák tömlöce egyik sarkában, köpenyét lábaira csavarva, hogy valahogy védekezzék a padló nyírkossága ellen. Összekulcsolt keze, zilált haja és szakálla, prémmel bélelt köpenye és magas üvege ebben a fakó, megtört világosságban, inkább egy Rembrandt tanulmánynak is beillett volna, eltekintve attól, hogy ez a nagy festőművész csak évszázadokkal később jött a világra. Izsák majdnem 3 óra hosszat ült itt, mozdulatlanul, amikor lépések zaja hallatszott a tömlözbe vezető lépcső felől. A keresztvasak megcsörrentek, amikor leemelték őket, és az ajtó csikorgott, amint megfordult sarkaiban. Reginald Front de Boeuf lépett be a tömlöcbe,
A templomos lovag két szerecseny rabszolgája kíséretében. Frondőböv szálas, izmos ember volt. Élete háborúkban és egyéni harcokban, csetepatékban telt el. Soha nem riadt vissza semmitől, hogy hatalmát és hűvérű birtokait növelje. Jellemét pedig arca is elárulta, amelyen vad, sötét szenvedélyek tükröződtek. Sebhelyek és forradások lepték el, amelyek másféle arcokon rokon szemet és megbecsülést keltettek volna, hiszen a vitézség tiszteletet érdemel. De Frondöböv sebei csak arra szolgáltak, hogy arckifejezése vadságát fokozzák, és így rémületet keltsenek. A félelmes várúr szorosan testéhez simuló bőrújjast viselt, amely kopott és mocskos volt, páncélja horzsolásától. Most nem volt nála fegyver, csak egy tört viselt övében, ez szinte ellensúlyozta a jobb oldalán függő, rozsdás kulcsomó terhét. A fekete rabszolgák, akik urukat kísérték, már levetették pompás öltözéküket, most durva vászonból készült nadrágot és zekét viseltek. A zeke ujjait könnyök fölött feltűrték, mint a mészárosok, amikor a vágóhídon neki gyűrköznek a munkának. Mindegyiknek kis kosár volt a kezében, amikor beléptek a tömlözbe. Megálltak az ajtónál, megvárták, amíg Frondöböv gondosan bezárja az ajtót, és kétszer is megfordítja a kulcsot a zárban. Az ijesztő elővigyázati intézkedés után a báró lassan, nagyon lassan elindult Izsák felé, szemét mereven rászegezve, mintha meg akarná bénítani tekintetével. Azt mondják, vannak vadállatok, amelyek így kábítják el áldozatukat, mielőtt rávetik magukat. És csak ugyan, mintha Frondöböv komor, vészjósló tekintetében meg lett volna az a bűvös hatalom, amely így hat szerencsétlen áldozataira. Izsák szája kinyílt, és szeme olyan komoran, olyan rémülten merett a vad báróra, hogy alakja a szószoros értelmében összezsugorodott, és pillanatról pillanatra kisebbé vált, amint farka szemet nézett a szörnyű normannal. A szerencsétlen öregnek ahhoz sem volt ereje, hogy felálljon, és alázatosan meghajoljon, ahogy félelme sugallta, de még a süvegét se tudta megemelni. Egyetlen könyörgő szót sem tudott kipréselni ajkán, annyira hatalmába kerítette a félelem és az a meggyőződés, hogy szörnyű kínzás és még szörnyűbb halál vár rá. A norman hatalmas alakja most mintha még jobban megnőtt volna, mint a sas, amely felborzolja tollazatát, mielőtt lecsap védtelen zsákmányára. Megállt három lépésnyire a saroktól, ahol az összekuporodott zsidó ült. Frondöböv intett az egyik szerecsen rabszolgának, hogy lépjen közelebb. A fekete csatlós elő is lépett, és kosarából egy mérleget vett elő, meg súlyokat. Mindezt lerakta gazdája lába elé, azután visszavonult tisztesség tudó távolságra társa mellé. Ezeknek az embereknek minden mozdulata olyan lassú és ünnepélyes volt, mintha valami borzalmas kegyetlenségre készülnének, amelyet már előre elhatároztak és kiterveztek. Elsőnek Frondöböv szólalt meg, és a következő kérdést intézte fogjához, mély és komor hangjával felverve az öblös, boltozatos pince tömlötöt. Látod ezt a mérleget, te zsidó? Átkozott fajtád a legátkozottabb kutyája. A zsidó pedig alig észrevehetően bólintott. Ezeken a serpenyőkön, folytatta a báró könyörtelenül, mélj csak le nekem 1000 font ezüstöt, a londoni taer igaz és pontos mértéke szerint.
Ó, ajvé, Ábrahám atyám!
Kiáltott fel a zsidó, mint a hittelen visszanyerte volna hangját a végső veszély pillanatába.
Ó, ki hallott még ilyen lehetetlen követelést? Hát, egyáltalában hallott-e valaki, akár a regősök meséiben, ekkora összegről, ajjajjajjaj, mint 1000 font, ezüst? Hát, van olyan emberi szem, amely abban a szerencsétlen, Jézus, ajjajjaj, ilyen kincset még senki sem láthat. Egész York városában még a 1/10 részét sem találod meg annak a ajaj, rengeteg ezüstnek, amit most követelsz tőlem. Hát, ha nem hiszed, kutasd át a házamat, és valamennyi hitsorsosomért.
Agyán, hagyd, én méltányos vagyok, felelte From de Boeuf. Ha kevés az ezüstöt, nem bánom, aranyat is elfogadok. 6 font ezüstöt számítva, egy márka aranyért. Könnyűszerrel megmentheted randa hitetlen csontjaidat egy olyan kintól, amelyet a legrémesebb álmodban sem tudnál elképzelni.
Jaj, irgalmaz, ó, irgalmaz, nemes lovag,
kiáltott fel Izsák.
Öreg vagyok, szegény, igenis, gyámoltalan, nem méltó hozzád, hogy rajtam diadalmaskodj. Nem nagy dicsőség egy férget eltaposni?
Az lehet, hogy öreg vagy, felelte a lovag. Szégyeljék magukat a bolondok, akik eltűrték, hogy megőszülhess uzsorában és gazságban. Azt is elhiszem, hogy gyámoltalan vagy. Mikor volt ugyan zsidóban bátorság vagy erő? De hogy szegény vagy. Jaj, nevetnem kell. Ne is próbáld velem elhitetni.
Esküszöm. Jaj, nemes lovag.
Hebegte Izsák.
Esküszöm mindenre, amit hiszek, mindenre, amiben közösen hiszünk.
Ne merj hamisan esküdni, vágott a szavába a Norma. Vigyázz, nehogy makacságoddal megpecsételt sorsodat. Még mielőtt meggondolnád, mi vár rád? Nem gondolod, hogy azért beszélek így, mert örökölt gyávaságodra számítok? És meg akarlak félemlíteni, esküszöm arra, amiben te nem hiszel, pogány kutya, az evangéliumra, amelyet szent egyházunk tanít, na és a kulcsokra, amelyek megadattak neki, hogy kössön és oldjam. Na, esküszöm, hogy nem tréfálok, elhatározásom megingathatatlan. Ez a börtön egyáltalán nem olyan hely, ahol játszadozni lehet. Nálad 1000-szer különb és nevesebb foglyok haltak meg itt, igen, e falak között. És sorsukról soha, de soha senki sem tudott meg semmit. Te rád haszonban, vett tudomásul, olyan hosszú és kínos halál vár, hogy ahhoz képest az ő haláluk merő gyönyörűség volt. Megint intett a rabszolgáknak, hogy jöjjenek közelé. Azután az anyanyelvükön beszélt velük, mindegyikkel külön-külön. Ő is járt Palesztinában, ahol sok mindent tanult, talán a kegyetlenség módszereit is. A szerecsenek ekkor elővette kosarukból néhány maroknyi faszenet, aztán egy fújtatót és egy palack olajat. Egyikük kovával és acéllal tüzet csiholt, a másik pedig szétteregette a faszenet a rozsdás rostélyon, amerről már volt szó, és addig nyomkodta a fújtatót, amíg a szén vörös parázssá nem vált. Nézd csak ide, Izsák! Jól nézd meg, mondta From de Boeuf. Láttad azokat a vasrúdakat az izzó faszén fölött? Ezen a meleg ágyon fogsz feküdni, de ruhátlanul, mintha tollas ágyban pihennél. Az egyik rabszolga szítja majd a tüzet alattad, a másik pedig majd olajjal kenegeti a hitvány tagjaidat, nehogy a pecsenye odaégjen. Most pedig válasz gyorsan, mit akarsz? A perzselő ágyban feküdni, vagy 1000 font ezüstöt fizetni, mert őseim nevére más választásod nincsen, mondom néked, nincsen.
Lehetetlen,
kiáltott fel a szerencsétlen öreg.
Lehetetlen, hogy igazán ez legyen a szándékod, a jóisten, a természet ura nem teremthet olyan kőszívet, amely erre a kegyetlenségre képes volna.
Ne bízzál te csak ebben, Izsák, felelt a Norman. Nagyon is végzetes tévedés volna. Azt hiszed, hogy én, aki láttam, amikor kifosztottak egy várost, ahol keresztény honfitársaim ezrei pusztultak el kartól, meg tűztől, víztől. Majd pont én visszariadok szándékomtól. Egyetlen nyomorult zsidó jajveszékelése, meg sikoltozása, sipákolása miatt? Vagy tán azt hiszed, hogy ezek a fekete rabszolgák, akik nem ismernek se törvényt, se hazát, se lelki ismeretet, hanem csak gazdájuk parancsát, és egyetlen intésre megölnek bárkit méreggel, meg karddal, törrel, vagy kötéllel, igen, kötéllel. Hát azt hiszed talán, hogy megkönnyörülnek majd rajtad, holott nem is értik a nyelvedet, amelyen könyöröksz. Legyen eszed már, öreg! Mondd le bőséges vagyonod egy részéről, fizess csak vissza egy keresztény kezébe legalább egy kis hányadát annak, amit elloptál, amit kiuzsorázott testvéreinken kerestél. Ravasságoddal úgyis hamarosan olyra megduzzasztod összelapult erszényedet. Ez nálatok csak időkérdése. De nincs olyan kenőcs, vagy orvosság, amely helyrehozza lepörkölt húsodat és bőrödet, ha egyszer kinyújtóztattak ezen a forró vasakon. Számláld csak le a váltságdíjat, azt mondom, és örülj, igen, örülj, hogy ilyen áron kiválthatod magad egy tömlözből, ahonnan nagyon-nagyon kevés ember tért vissza a külvilágba, hogy elmesélhesse a titkait. Nos, nem veszteketek rá több szót. Válasz avackait és a húsod véred között. Ahogy választottál, úgy lesz.
Akkor hát, Ábrahám, Izsák, Jákob, jaj, és népen minden őse, jaj, segítsen rajtam, jaj,
felelt a zsidó.
Nem választhatok én, mert nincsen módomban teljesíteni minden képzeletet, fölülmúló követelésedet.
Nos, hát ez a válaszod? Ragadjátok meg, és húzzátok le a ruháit, mondta a lovag a rabszolgáknak. Akkor aztán segítsenek rajta az ősei, ha meg tudják tenni. A két szerencsen inkább gazdája szeme villanásából értette meg a parancsot, semmint szavaiból. Újra előléptek, megragadták a szerencsétlen zsidót, felrántották a földről, és úgy fogták, a kemény szívű báró további jaladását lesve. Izsák előbb a szerecsenekre, majd a lovagra nézett, abban a reményben, hogy felfedezi valamelyik arcon a könyörület némi jelét. De a báró arcán ugyanaz a hideg, félig komor, félig gúnyos mosoly lebegett, amely a kegyetlen jelenet előjátéka volt. A szerecsenek vadszeme pedig ijesztően forgott sötét szemöldökük alatt, és a szembogarukat körülvevő fehér mezőben még ijesztőbbnek rémlett. Ezekből a szemekből egyáltalán nem lehetett kiolvasni, hogy csak vonakodva teljesítik-e a parancsot, vagy inkább azt, hogy örömük lelik benne. Izsák a tüzes ágyra nézett, amelyre mindjárt lefektetik, és miután nem látott más kivezető utat, megadta magát.
Nem, fizetek, mondta. Kifizetem az ezer font ezüstöt életbe.
Tette hozzá egy pillanatnyi gondolkodás után.
Remélem, hogy hitestvéreim segítségével ki tudom fizetni, mert oda kell állnom a zsinagógánk ajtajába, hogy összekolduljam azt a hallatlan összeget, amelyet kirottál rám. Mikor és hol kell lefizetnem?
Itt, felelte Frondebőv, itt kell átadnod, pontosan lemérve, és leszámolva ennek a tömlösznek a padlójára. Vagy pedig, tán azt hiszed, hogy elereztelek, amíg a váltságdíj nincs a kezemben?
És mi biztosít arról, hogy a váltságdíj megfizetése után szabad leszek?
Hát egy norman nemes szava, te hítvány uzsorás, felelte Frondebőv. Egy norman nemes ígérete, amely tisztább, mint egész nemzetséged minden aranya és ezüstje. Bocsánatért esedezem, nemes lovag, mondta Izsák félénken, de miért bízzam valakinek a szavában, aki egyáltalában nem bízik az enyémben? Hogy miért? Mert nincs más választásod, zsidó, felelte a lovag szigorúan. Ha most ott ülnél, Yorki kincses kamrádban, én meg kölcsönért könyörögnék néked. Te szabnád meg a határidőt, ugye? És te szabnád meg a fizetési feltételeket, meg azt is, hogy mi legyen a biztosíték. De most én diktálok. Ez itt az én kincses kamrám. Itt én vagyok előnyben, és még arra sem vagyok hajlandó, hogy megismételjem a feltételeimet. Izsák erre nagyot nyögött.
Ha szabadon bocsátasz, mondta. Legalább tedd meg azt, hogy úti társaimat is elengeded velem együtt. Lenéztek ugyan, mert zsidó vagyok, de hát megszántak nyomorúságomban, és sorsom talán azért érte utol őket, mert miattam késlekedtek útközben. Meg aztán ők is hozzájárulnak majd talán valamivel a váltságdíjhoz, amit fizetnem kell.
Ha azokra a 100 gaszvickókra gondolsz, felelte a lovag, az ő szabadulásuk egészen más feltételektől függ. Törődj te csak a magad bajával, zsidó, és figyelmeztetlek, ne avatkozz mások ügyeibe.
Vagyis, jaj, vagyis nem vihetek magammal más, csak a sebesült barátomat?
Pólogatott Izsák. Hányszor mondjam néked, Izrael konokfia, hogy ne reménykedj semmiben, és ne ismerészeld beleütni orrod mások dolgába, ha elhatároztad magad. Egyetlen tennivaló csupán az, hogy lefizest a váltságdíjat, mégpedig a legrövidebb idő alatt.
Jaj, mégis kérlek, könyörgök, hallgass meg, mondta Izsák. Ha már ilyen hatalmas vagyonhoz jut, miért nem az semmi csupán?
Izsák zavartan elhallgatott, mert nem akarta ingerelni a bősz lovagot. De a norman kitalálta, hogy a zsidó mire gondolt, és maga mondta ki. Csupán a becsületemet és a lelki ismeretemet? Mi? Ezt akartad ugye mondani, ugye? Jó, jó. Na, nem bántalak, méltányos leszek. Megértem a vesztes szemrehányásait, még akkor is a zsidó, jó? Bezzeg te, nem voltál olyan türelmes, Izsák, amikor panaszt tettél Jacques Fitzdortel ellen, aki vérszopó uzsorásnak nevezett, mert követeléseid az egész örökségét felemésztették. Ja, esküszöm a talmudra, hogy rosszul mondták el neked ezt a dolgot, felelte Izsák. Fitzdortel úr törrel támadott rám a saját házamban, amikor tartozása megfizetését sürgette. A határidő, amelyben megállapodtunk, már húsvétkor lejárt. Várom is én, mit csinált Fitzdortel, kiáltott fel a lovag. Engem csak az érdekel, mikor kapom meg a pénzemet. Mikor fizetsz, Izsák? Engedd el a... Jaj, a leányomat, Rebekát. Yorkba, igen, Yorkba, felelt Izsák. Persze, megbízható kísérettel, nemes lovag, amely olyan gyorsan ember és ló megteheti az utat oda-vissza, na a kincs, szóval a kincs. Izsák itt nagyon sóhajtott, de néhány pillanat múlva már folytatta. A kincs. Jaj, nem bánom, itt lesz. A kívánságot szerint leszámolom ennek a pincének a padlójára.
A lányod? Kiáltott fel Front de Boeuf színlelt csodálkozásra.
Az ördögbe is, Izsák. Bekár, hogy nem tudtam azt előbb. Azt hittem, az a fekete szemű lány a szerető. Te kis vénkéjén. És Brian de Bois Gilbert úrnak ajándékoztam szolgáló úr, ahogy a régi időkben divatos volt, és tudod, na, ahogy a pátriárkák szokták, akik ebben is követendő példát mutattak nekünk. Erre a szívtelen, rideg közlésre Izsák olyan jajveszékkel is ment tört ki, hogy szinte az egész pince visszhangzott tőle. A két szerecsen elengedte a zsidó kezét bámulatába. Izsák felhasználta az alkalmat, és levetette magát a földre, Front de Boeuf lába elé, és átkarolta a lovag térdét. Vedd el azt, amit kértél, lovag úr, könyörgött. Védj el tízszer annyit, tégy koldussá, ha akarod, vagy Döfi áttöröd, de süss meg ezen a tűzhelyen elevenen, csak a lányomat kíméld meg. Engedd el sértetlenül, tisztességgel. Hát téged is, anya szült. Ó, kegyelmezd meg egy ártatlan leánykának. Az én elhunyt Ráhelem képmása ő. Szerelmének hat záloga közül a legfiatalabb, a legutolsó. Ne fosz meg egy özvegyembert egyetlen vigaszától, amelyet sósa meghagyott neki. Ne kergess egy apát a kétségbeesésbe, ne kerjen azt kívánnia, hogy egyetlen élő gyermeke ott feküdjön, halott anyja mellett, ősei sírjában.
Sajnálom, felelte a lovag kissé engedékenyebben. Sajnálom, hogy ezt nem tudtam előbb.
Azt hittem, hogy a ti fajtátok nem szeret más, csak a tele pénzes zacskóját. Ó, nagy uram, ne vélekedj rólunk ilyen rosszul, ha zsidók vagyunk is, kapaszkodott Izsák a kedvezőnek látszó pillanatban.
A meghajszolt róka, a meggyötört vadmacska is szereti a kölykeit, hogy ne szeretnék hát Izrael üldözött fiai gyermekeiket.
Lehetséges, felelte Front de Boeuf. A jövőre nézve tudomásul is veszem a kedvedét, Izsák. De ez nem jelenti azt, hogy nem használ semmi,
Már nem tudok segíteni azon, ami történt, vagy meg fog történni. Szavamat adtam egy, igen, egy bajtársamnak, és azt nem zegem meg 10 zsidó kedvéért sem, még ha 10 zsidó lány jön hozzá ráadásul. De különben is miért gondolod, hogy valami baja esik a lányodnak, még ha Boaz Gilbert zsákmánya lett is?
Miért gondolom?
Jaj, kiáltott fel Izsák, kétségbe esetten tördelve kezeit.
És egy szemplomosnak még a lélegzete is kegyetlenséget zúdít a férfiakra, és gyalázatot a nőkre.
Hogy mersz így beszélni te, te hitetlen kutya? Rivalt rá Front de Boeuf szikrázó szemmel. Örült, hogy ürügye van dübegurulni. Ne becsméreld Sion templomának szent rendjét. Inkább azon tört a fejed. Hogyan fizeted meg a váltságdíjat, amit megígértél? Ha elmulasztod, jaj, a besta zsidó lelkednek.
Rabló, gazember!
Kiáltotta a zsidó szenvedélyesen, sanyargatója arcába vágva a sértést felháborodásában, amelyet már nem tudott fékezni. Bármilyen kiszolgáltatott helyzetben volt is. Semmit sem fizetek neked, egyetlen lat ezüstöt sem kapsz, amíg vissza nem adod a leányomat.
Ohó, megörültél, zsidó!
Ripakodott rá a lovar. Vagytán azt hiszed, hogy varázslat védi a húsodat az ízó vastól? Persze, meg a forró olajtól, mi?
Bánom is én!
Kiáltott fel a zsidó, akit az apai szeretet a kétségbeesés elszántságába kergetett.
Próbáld ki rajta minden gonoszságodat, a gyermekem is, az én húsom és vérem. Ezerszer drágább nékem, mint a tagjaim, amelyeket kínzással fenyeget. Nem kapsz tőlem ezüstöt, ha csak nem forrom felolvasztva, hogy kapsi torkodba öntsem. Nem egyetlen lat ezüstöt sem kapsz tőlem, Nazarénus, még akkor sem, ha csak tudna megmenteni az örök kározattól, amely egész életeddel rászolgáltál. Ölj meg, ha... Jaj, ha kedved tartja. És akkor elmondhatod, hogy ez a zsidó, akárhogy is kínosztad is, szembeszegült az akaratoddal?
Majd meglátjuk, felelte a lova. A szent keresztfára, amelyet fajtád annyira útál, részed lesz, ne félj, minden kínban, amit a tűz és az acél adni tud. Na, gyorsan, vetköztessétek le, szolgák, és láncoljátok a rostélyra. Az öreg ember kapálódzott, amennyire csak gyenge erejéből kitelt. Persze, hiába. A szerecsenek letépték róla felső ruháját, és már tovább akarták vetköztetni, amikor harsány kürtszó hangzott el kétszer is a kastély falain kívül, és még a pince tömlözbe is behatolt. Utána rögtön hangos kiáltásokat lehetett hallani. Reginald Front de Boeuf urat hívták, szólították. A vad báró nem akarta, hogy itt akadjanak rá a pincében, e pokoli tevékenysége közepette. Intett hát a rabszolgáknak, hogy adják vissza Izsáknak a ruháját, azután kísérletével együtt elhagyta a pincét. Magára hagyták a zsidót, érzelmeivel és gondjaival, teljesen reábízva, vajon hálát ad-e Istennek csodás megszabadulásáért, vagy búnak ereszti fejét leánya sorsa miatt.